Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Mind a négy versével. Kegyelmes Istenkinek kezében életemet adtam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 6. rész második versétől a 9. verséig terjedő szakaszából. Mózes második könyvének 6. részében, a 2. verstől így olvassuk Isten igéjét. Az Isten pedig szól a Mózeshez, és mondta néki, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kánaán földét, az ő tartózkodásuk földjét, amelyen tartózkodjanak. Fohászkodását is meghallottam az Izrael fiainak amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, és megemlékeztem az én szövetségemről. Annak okáért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól, és megszabadítalak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentelek titeket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által. És népemmé fogadlak titeket, és istenetekké leszek néktek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól. És beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr. Eképpen szól a Mózes az Izrael fiaihoz, de nem hallgatának Mózesre a kis lelkűség és a kemény szolgálat miatt. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által ezen a mai napon is téged dicsérünk és téged magasztalunk, mert te vagy erre egyedül méltó. Köszönjük néked, hogy mindig van hely, ahol téged dicsőíthet a szívünk, külön-külön is, de együtt közösségben is. Köszönjük néked, hogy most itt lehetünk, ebben a teremben, és köszönjük, hogy te is itt vagy velünk. És áldunk téged azért, mert ahol te megjelensz, ott lehetünk mi is. És köszönjük, hogy itt dicsérhet a szívünk most éppen. De köszönjük, hogy dicsérhetünk téged otthon is, bármelyik helyiségben, a szabad ég alatt is, a föld bármelyik zugán. Köszönjük néked, hogy te hallod, amit mondunk neked, és áldunk azért, mert a te szavad is elér bennünket. Köszönjük néked, hogy helytől függetlenül a legnagyobb ünnep lehet a számunkra, amikor megállunk előtted és dicsőítünk téged, és meghalljuk a te örökké valóságból felénk hangzó hangodat. Kérünk, hogy segíts, adj halló füleket, hogy ma is meghalljuk, megértsük, amit a szívünkre akarsz helyezni. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, atyánk, a Krisztusért. Ő érte, aki eljött erre a földre, aki meghalt a Golgota keresztjén. Ő érte, aki feltámadt a halálból 3. napon, aki hatalmasabb minnyájunknál. Köszönjük néked, hogy ő érte dicsőíthetünk, aki által megbékültél irántunk, és akiért szeretsz minket ingyen. Köszönjük néked, hogy ma téged figyelhetünk, atyánk. Kérünk, áld meg, szenteld meg szívünket, életünket ebben az órában is. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük kijelölt énekünket. A 239. énekünk első versét. hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, az első rész 5. és 6. verséből. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, melyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, ez a hely lesz Isten tiszteleteink helye a következő néhány hónapban. Reméljük, hogy nem a következő években. Ez a hely, ahová ezen jeles és neves intézmény vezetői befogadták gyülekezetünket, sőt, nem csak gyülekezetünket fogadták be, hanem velünk együtt az Úr Jézust is, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be. Sőt, Jézus még fokozta, mert azt mondta, hogy aki pedig engem befogad, az nem csak engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött, az én mennyei atyámat is. Úgyhogy békességünk lehet, mert itt van velünk a mi mennyei atyánk is, és itt van velünk a mi Urunk Jézus Krisztus is. És ezért ez a hely jó hely. És itt is ugyanúgy, ahogy máshol megnyílhat fölöttünk a menny, és találkozhatunk a mi megváltónkkal, találkozhatunk a mi mennyei édesatyánkkal. Az ő jelenlétében lehetünk most is. Ehhez az első alkalomhoz illően hadd szóljak ma köztetek a befogadásról. Közelebbről a befogadó Istenről. Hiszen erről beszél az írás, megmutatva, hogy Isten kiket fogad be, miért fogadja be őket, és milyen céllal fogadja be őket. Nézzük először, hogy kiket fogad be Isten. Nos, nem minden embert fogad be. Ő a hozzá visszatérő bűnösöket fogadja be. Olyan embereket, akik leginkább arra méltók, hogy ne befogadja, hanem kizárja őket a közösségéből, mint egy bezárva előttük az ajtót. Miért is? Éppen azért, mert nyomorult bűnös emberek. Istentelenek, hitetlenek, önmagukat bálványozók, önzők, hiúk, tolvajok, hazugok, paráznák, gőgösek, és a többi, és a többi. Rongyosak, büdösek, koszosak, nincs telenek, hontalanok, nincs miért befogadni őket. És ő mégis befogadja őket, amikor hívására ezek az emberek hozzáfordulnak gyermeki bizalommal, imádságban. Volt egy lelkésztársam, aki annak idején elkezdte az iszákos mentő missziót. Budapesten élt, feleségével és a családjával egy igen kis lakásban. A kemény téli hónapokban sok ittas embert fogadott be az otthonába, nehogy megfagyjanak az éjjel. Olykor még a maga ágyát is átadta a boldogtalanoknak, és ő maga meg a szőnyegen aludt. Ő Istenhez hasonlóan cselekedett, mert Isten is ilyen nyomorult, tönkrement életű embereket fogad be, mint amilyeneket ez a lelkésztársam is. Az Úr nem tisztákat, nem makulátlanokat, igazakat, tisztákat, befogadásra méltókat fogad be, hanem befogadásra méltatlanokat. Sőt, azokat, akik magukat szennek, tisztának, makulátlanoknak tartják, azokat nem fogadja be. Azokat fogadja be, akik önmagukat az Isten törvénye tükrében, vagy a Golgotai kereszt fényébe bűnösöknek látják, és méltatlan bűnösként, szennyes szívvel, a vétkeikkel jönnek alázattal Istenhez. Úgy, ahogy az a vámszedő, akinek történetét jól ismeritek, aki ott volt a templomban, és úgy imádkozott, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Őt befogadta az Isten. Aki úgy fordul hozzá, hogy én méltó vagyok arra, hogy befogadj, azt elutasítja. nem fogadja be a közösségébe. Persze kérdezhetitek, hogy de tényleg befogad Isten, ha bűnösként jövünk hozzá? Testvérek, bizonyára, hiszen Isten oly sok ígéretet adott, amiknek alapján hihetjük, hiszen ezeket még írásba is adta a Szentírásba, ezek alapján hihetjük, hogyha bűnösként jövünk, akkor ő befogad minket, és nem csapja be előttünk az ajtót. Nem zár ki bennünket a hideg, sötét, halálos, kárhozatos sötétségbe. Jézus Krisztus egyik közismert példázatában bemutatta ezt a bátorításunkra. A tékozló fiú példázatára gondolok. Rembrandt felejthetetlen részkarcot készített erről. Rátettük arra a papírra, amit ma kaptatok a bejáratnál. A részkarcon ennek a példázatnak az utolsó pillanatát látjuk. A megtört rongyokba öltözött fiú térdre esik a ház elé kifutó apa előtt, és az szeretettel lehajol hozzá, és magához szorítja az elveszettet, de most visszatérőt, aki magát megalázva tért vissza oda, honnan elment. Az isteni befogadásról szóló egyik legcsodálatosabb példázat ez, ami érzékelteti velünk, hogy milyen a mennyei atya, milyen Isten. Ő a teljesen tönkrement, a mindenüket szétszórt embereket, a semmi nélkül valókat, akik neki tengernyi fájdalmat okoztak, vétket vétekre halmoztak, ő így fogadja. Jó, ha így megyünk hozzá, imádságban és bizalommal. Urvacsorázáskor énekeljük a 461. éneket, amit a 29 évesen elhunyt Anna Bronte írt. Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, bár vétkem súlya nagy, mégis hozzád jövök. A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Jézusban bízva én szívemet átadom, mert így tudom, akármi ér, atyám szeret nagyon. Szabad nekünk így Istenhez jönni, hallva az ő hívó hangját. A 220. énekünkben, amit majd az istentisztelet végén éneklünk, Balasi Bálint, aki saját bevallása szerint meglehetősen züllött életet élt, így biztatja önmagát, térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez. Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzáfogad, magához fogad. Csak rejáhagy magad, igen irgalmas úr ez. Olyan jó nekünk is tudni, testvérek, sok évszázaddal Balassi után, hogyha bűnösként fordulunk imádságban a mi mennyei atyánkhoz, akkor ő magához fogad minket. Senkit nem küld el, aki élete szennyével, bemocskolt lelkével borul elő. Senkit, aki tudja és hiszi, hogy nem tehet semmit azért, hogy elfogadtassék. Senkit, aki teljes méltatlansága, érdemtelensége tudatával kér befogadtatást a mennyei atyától. Senkit, aki hiszi, hogy kegyelemre szoruló bűnös vagyok, és úgy esedezik a befogadtatásért. Őhozzá csak így jöhetünk, és ha így jövünk, akkor biztos befogad bennünket. Persze annak, hogy így kérjük befogadtatást az atyánktól, ez nem olyan könnyű dolog a számunkra. Elég nagy akadály ennek az, amit így mondunk, hogy a büszkeségünk. Ez csak nem lehetetlenné teheti, hogy az Isten előtt magunkat megalázzuk. Magunkat megalázni? Még mit nem? Ugye nem tudunk megalázkodni. Emberek előtt se, de Isten előtt se. De ha nem alázkodunk meg, testvérek, elismerve, hogy semmi nélkül valók, sőt bűnös emberek vagyunk, piszkosak, szennyesek, és minden igazságunk olyan az Isten előtt, mint egy szennyes ruha, akkor egyszerűen nem fogad magához. Ő jól látja a szívünkben rejlő gőgöt, kivagyiságot, büszkeséget. Hiába próbáljuk azt elfedni, eltakarni. Ott van az, és az akadályoz bennünket leginkább abban, hogy odaforduljunk és befogadtatást kérjünk tőle. Ez a gőg, ez nagyon szeret úgy meglapulni a szívünkben, a lelkünkben. Nem akarja, hogy észrevegyük. Úgy van ez, mint az épülő templomunk előtt, tudjátok, ott van egy nagy tér most. És a virágágyásokat, ha megnézitek, akkor nagyon szép fekete humuszos földet tettek oda a virágágyásokba. De mi, akik figyelemmel kísértük az építkezést, és az egész dolgot ott a téren, tudjuk, hogy a szép fekete föld alatt nagyon sok helyen ott van egy fél méter vastag beton, az egykori út, amit elfelejtettek sok helyen föltörni. És ott van egy 10 centi föld, és alatt ott van egy fél méteres beton. Hát azt csak ráterítették a földet, majd aki virágot ültet oda, vagy fát akar ültetni, az majd foglalkozzon vele. Mindegy, most szépen mutat. De ott van az a beton, és kárt okoz majd a maga idején. Ilyen a szívünk is, testvérek. Ugye kívülről lehet, hogy nagyon szép, nagyon kegyes a külső, amit mutatunk, de belül ott van, ott lapul a szép külső mögött a gőgös szív, a büszke szív, ami nem engedi, hogy magunkat megalázzuk, és úgy álljunk atyánk elé, hogy atyánk, itt vagyunk, nincs semmink. Utolsó szennyes koldusok vagyunk, akik mindenünket eltékozoltunk, és csak a bűneink vannak. És egyet kérhetünk most, hogy könyörülj rajtunk, és fogadj minket magadhoz. Mégis, testvérek, tényleg csak ez az egy lehetőségünk van. És olyan jó, hogy Isten munkálkodik is azon, hogy meglássuk azt, ami ott rejlik a szívünkben, és megtagadjuk azt. És eljussunk oda, hogy összetörjünk, és összetörjük a szívünket az Úr előtt, és megalázva magunkat, kérjük az ő befogadó szeretetét. Kiket fogad be Isten? A nyomorult bűnösöket, akik ennek tudatába jönnek hozzá, imádságban és talán gyermeki bizalommal. Még jobban megértjük egyébként ezt a dolgot, ha felidézzük Victor Hugo regényét, a nyomorultakat. Tudjátok, hogy ennek főhőse bizonyos Jean Valjean, aki 19 évig volt börtönbe. Amikor kiengedik, senki nem fogadja be. Végül egy püspök vállalja a kockázatot, befogadja, szállást ad neki, ételt, italt ad neki éjszakára. A befogadott bűnöző azonban az éjszaka leple alatt meglopja a püspököt, ellopja az ezüst evőeszközöket, és lelép. A csendőrök azonban megfogják, és visszaviszik a püspökhöz, akinek most a kezében van a sorsa. Ha feljelenti most a Jean Valjeant, akkor az élete végig bezárják a börtönbe. A püspök azonban így fogadja. Ő ne az! Nagyon örülök, hogy újra látom. Nem csak az evőeszközöket adtam önnek, hanem a gyertyatartókat is. Azok is ezüstből vannak. Biztosan kaphat értük 200 frankot. Azokat miért nem vitte el az evőeszközökkel együtt? Akkor a csendőrök elmennek, és Jean Valjean kérdezi a püspöktől, miért teszi ezt velem? És akkor a püspök azt mondja neki, testvérem Jean Valjean, nem vagy többé a gonoszé, hanem a jóé. Megvásárolom tőled a lelkedet, elveszem a sötét gondolatoktól, a romlás szellemétől is Istennek adom át. És akkor Jean Valjean elindul a jó úton. Ugyanígy tesz velünk az Úr is. Bennünket, mint nyomorult embereket, befogad, elfogad, és a szeretetével elkezd megváltoztatni. Aki nem állt még úgy a mennyei atya előtt, mint ahogy Jean Valjean a püspök előtt, az nem érti a kereszténységnek a lényegét. Nézzük azonban, testvérek, azután, hogy kiket fogad be Isten, azt, hogy miért fogad be minket az Isten. Erre nagyon egyszerű válaszolnunk, azért, mert feltétlenül szeret minket. Szeret minket, és szeretetből teszi ezt velünk. Ha az igazságossága szerint bánna velünk, akkor ki kellene, hogy zárjon a közösségéből örökre. Az Isten közösségéből pedig kizárva lenni, ezt hogy nevezi a Biblia? Kárhozatnak. Ez a pokol. Lehet, testvérek, hogy egy ember még itt él a földön, de ha Istentől elválasztva, tőle elidegenülve él, az már a pokolba van. Itt is. Az ember lehet, hogy a poklot igyekszik a maga számára nagyon kényelmessé, elviselhetővé, kellemessé tenni. Szép ruhákba öltözik itt a földön, jókat eszik, iszik, Elfoglalja magát ezzel azzal, futkároz ide-oda, szép lakásban él családja körében, jókat nevet, kereskedik, házasodik, férjhez megy, sikert sikerre halmoz, karriert csinál, de testvérek, ha mindezt Isten nélkül teszi az ember, akkor csak a poklot teszi maga számára egy kicsit elviselhetőbbé. Persze cinikusan mondják az ilyen emberek, hogy na ha ez az én földi életem a pokol, akkor a pokol nem is olyan rossz hely. Minek vágyódjak én az Isten társaságára, hiszen így is jól élek, derűsen élek, szükségtelen az Isten. Igen, testvérek, a földi pokolban még lehet így gondolkodni. Annak, aki tud. De sokan már nem így gondolkoznak a földi pokolban. Mert az Isten nélkül élő emberek közül nagyon sokan érzékelik, hogy a külső nem minden. Hogy a szép díszletek ellenére is ott belül valami nincs rendben. Valami nagyon nincs jól. Valami nagyon-nagyon nincs jól. Mintha éreznék a poklot a családjukban, a lelkükben, a munkahelyükön, a társadalmukban. Sóhajtoznak és tele vannak keserűséggel, szorongással, félelemmel, ürességgel. Ezért kezdenek inni, kezdenek szórakozni, vagy éppen a halálba menek, a halálba dolgozzák magukat, és a munkába menekülnek bele, vagy netán öngyilkosok lesznek. Így is lehet a pokolban élni, a földi pokolban így is lehet már élni. Azoknak, akik így vannak, azoknak talán mond valamit, amiről itt beszélek. Hogy tudnélik, Isten nélkül élni a földön, az már maga a kárhozat. És ennél az itteninél az örök kárhozat sokkal rosszabb. Ugye az itteni kárhozatból még ki lehet jönni, de a halál utáni kárhozatból már nem lehet kijönni, ott már nincs szabadulás, és ott már nincs nevetgélés sem, és nincsenek cinikus megjegyzések sem. Ha Isten testvérek igazságosan bánik velünk, akkor örökre kizárna a közösségéből, a társaságából, és a kárhozatra vetne minket. Ám de, ahogy láttátok is, ő befogad, ő visszafogad bűnösöket, mert nem igazságosan, hanem szeretettel viszonyul hozzájuk. Szeretettel. De kérdezzük, hogy kinek köszönhetjük ezt, testvéreim, hogy az Úr Isten szeretettel fordul hozzánk. Talán magunknak köszönhetjük? Talán magunknak a sok jóságunkkal, meg a sok jó cselekedetünkkel kiérdemeltük, hogy minket szeressen az Isten? Vagy talán azt mondjuk, hogy hát igen, hát azért nem egészen így van, mert azért tettem rossz fát is a tűzre, de hát itt van Jézus. Hát Jézusért is szeret engem az Isten. Az ő áldozatáért, az ő érdeméért, meg azért, amit én jót tettem azért is. És akkor így azért is szeret Isten, amit én tettem, és azért is, amit Jézus tett értem. És a kettő így összeadódik, és akkor ezért úgy szeret engem az Isten. Vagy a harmadik lehetőség, testvérek, az az igazság, hogy egyes egyedül, csak is Jézusért szeret minket az Isten. Ez az igazság, testvérek. A Biblia azt mondja, hogy minket egyébként nem szeretne az Isten egyáltalán. Igazságosan bánna velünk. Csak az igazságosságának a sérelme árán szerethetne. De az igazságosságát azt gyakorolta már. A bűn elnyerte büntetését. Igazságos büntetését. A Krisztuson nyerte el. Őt megbüntette az én és a te és a mi bűneinkért. És most már, hogy a Krisztus elhordozta az igazságos ítéletet hozzánk, az Atya szeretettel fordul. Gyakorolhatja irántunk is igazságossága, sérelme nélkül az ő szeretetét. Ha testvérek, az Úr Jézus nem hal meg a kereszten, ha nem hal meg a kereszten, akkor nekünk annyi. Akkor mi szembe kell, hogy nézzünk az igazságos Istennel, és az a kárhozatot jelenti, nem csak a földön, hanem utána is. Ám de Krisztus meghalt. És ezért mi szembe állhatunk a kegyelmes, a minket befogadó, a karját felénk kitáró, szerető Istennel. Nem természetes, hogy minket így fogad az Isten, hanem Krisztusnak köszönhetjük egyedül. Ő neki kell hálásnak lennünk, nem részbe neki, meg részbe magunknak, egyedül neki. Ezt mondták a reformátoraink, ugye, amikor azt mondták, solus Christus. Egyedül Krisztusért szeret minket az Atya. Egyedül ő érte. Miért fogad be Isten bűnösöket? Az ő fia feláldozott életéért. szeretetből fogad be. Feltétlen szeretetből. Ha bűnösként megyünk, mint a tékozló fiú, ezzel találkozunk, és hitáltal ezt tapasztalhatjuk meg. De kérdezem harmadszor, hogy mi a célja Istennek azzal, hogy befogad minket. Nos, először talán az, hogy boldoggá tegyen minket. Boldoggá tegyen minket. Tudom, hogy lejáratott nagyon ez a szó, mert már mindenre rámondják, a boldogság így, a boldogság úgy. De ha a szó lejáratott is, maga a boldogság nem lejáratott. Arra ugyanúgy vágyik az ember. Minden ember vágyik rá. És igazából az kapja meg, akit az Atyaisten a Krisztusért befogadott. Azt mondja a 65. Zsoltár, boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Boldog az, akit te magadhoz fogadsz. A tékozló fiú akkor lett boldog, amikor befogadt őt az Atya. Mi is akkor leszünk boldogok, testvérek, mégpedig nem csak egy kis időre, hanem örökre. Itt a földön is boldogok leszünk, de el kell menni, ott is boldogok leszünk örökre. Az örök boldogság azoknak fényeskedik, akik bűnösként álltak meg itt a földön, az örökké való előtt, és kérték, és elfogadták az ő bocsánatát, az ő kegyelmét, szeretetét. De Isten nem csak azért fogad be, hogy boldoggá tegyen, hanem azért is, hogy megszüntesse a lelkünknek ezt a borzasztó hiányérzetét. Eszembe jutott készülés közben egy híres pop rockénekes, a Bob Geldofnak hívják. Írta az önéletrajzát. Az a címe az önéletrajzának, ez minden? Ez a cím onnan származott, hogy egyik koncertjén az egyik rajongója ezt kiáltotta neki. Ez minden? És Geldof ezt írja, ez az a kérdés, amit én is újra és újra felteszek magamnak. Ez minden? Egy riporter interjút készített vele, és megkérdezte tőle, hogy teljes-e az élete. És akkor azt válaszolta keserni és mosolyér ez a világsztár. Egyáltalán nem. Azt se tudom, mit jelent ez a szó. Teljes az élete. Azt se tudom, mit jelent ez a szó. Mint ember úgy érzem, üres az életem. És mindazt, amit teszek, azért csinálom, mert félek az unalomtól. Hiszen tudom, hogy csak ez várna rám. Félek tőle, és ez nagyon lehangol. Ezért igyekszek aktív életet élni. Méghozzá sajnos őrült tempóban. Ez az őrült munkaláztart életben. És így tudok arra gondolni, hogy nem vesztegetem az időmet hiába. Üres az élete. És próbálja valahogy elfedni ezt. Egy másik példa Barry Humphries, egy híres ausztrál kabaré műsor vezetője, akiről olvastam valahol. Az önélet rajzának ez a címe, hogy többet kérem. Azt írja, mindig többet akartam mindenből. Soha sem volt elég a tej, vagy pénz, vagy a zokni, vagy a szex, vagy a nyaralás, vagy a régiség, egyedüllét, vagy hanglemez, ebédmeghívás, vagy igazi barát, vagy ártatlan öröm, vagy nyakkendő, vagy taps, vagy feltétel nélküli szeretet. Persze rendszerint így is több volt a felsoroltakból nekem, mint ami járt volna, de mindig maradt bennem egy szinte körvonalazhatatlan elégedetlenség. Hát a többi vajon hol van? A többi hol van? Hány és hány példával lehetne még illusztrálni, testvéreim, azt, hogy az emberek érzik azt a belső hiányérzetet. Valami ott belül hiány, bármit csinálunk. Elfedhetjük ezt, de mégis érezzük, amikor csak egy kicsit elcsendesedünk és magunkra maradunk. Miért van ez? Mi tudjuk a választ. Azért, mert az a hely ott, az üres hely, az az Istennek a helye, az Úrnak a helye. Az Atyánknak a helye. És nem tudjuk őt semmivel bepótolni, kipótolni, betölteni azt a helyet. Nem lehet. Ezért vagyunk igazán üresek. Addig, amíg őt nem bírjuk hitáltal. Isten azért fogad be, hogy megszüntesse ezt a hiányérzetet. És akik közülötek már átélték, hogy engem befogadott az Isten, azok tudják, hogy megszűnt. Megszűnt. Aztán azért fogad be Isten, testvérek, hogy nekünk adja magát. Ez elmondottakból már ez adódik is. Akiket az Isten magához fogad, azoknak neki adja önmagát. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Megajándékoz önmagával Ezt föl se tudjuk fogni, hogy mi mindent jelent. Föl se tudjuk fogni, amikor egy férfi odaadja magát egy nőnek, vagy egy nő egy férfinak, mert összeházasodnak, szeretetben összefornak. Akkor ott mi mindent adnak át egymásnak, egészen átadják magukat egymásnak. Az Isten egészen odaadja nekünk magát. Egyszerűen ezt nem tudjuk fölfogni, mert olyan gazdag az Istennek a lénye. Egyszerűen adja nekünk az ő örömét, az ő szeretetét, föl se tudom sorolni. A mindazt, ami benne rejlik. Ezek nem olyan kincsek, testvérek, amit kimegyünk a Kárász utcára, aztán megveszünk valamelyik luxusüzletbe, mert nem lehet megkapni. Mehetünk, ahova akarunk. Lehet akármennyi pénzünk, akkor se tudjuk megvenni. Nem tudja ezeket a kincseket senki megadni, mert csak Istenben rejlenek. A legtisztább, a legdicsőségesebb, a legfényesebb, az örökké való jókat csak tőle, benne kaphatjuk meg. És ő ezeket nekünk akarja adni, testvérek, nem egy kis időre, hanem örökre. Nekünk akarja adni magát. Akik bírják már hitáltal ezt az Isten, testvéreim, azok közületek igen gazdag emberek. Azok a leggazdagabb emberek, még hogyha nincs is nagy kövér bankszámlájuk, és nem luxus autóval járnak is. Azok a leggazdagabbak. És lehet valakinek bármije, ha nincs meg neki az Isten, ha nincs meg neki az Atya, a Fiú, a Szentlélek, akkor bármije van, ő a legszegényebb ember a világon. A legkoldusabbnál is koldusabb ember. Az, testvérek, amik nekünk van itt a földön, mi az? Mi az a ház, vagy lakás, vagy szép ruhák, vagy pénz, vagy nem tudom mi? Mindez mulandó. Mindez talmi. Semmit nem fogunk elvinni belőle, egy árva petákot se. És ha lenne valami tragédia, elvesztenénk lehet egy pillanat alatt az egészet, és ott állnánk megint mesztelenül. Mindez, testvérek, talmi, mulandó kincs. Az igazi kincsek azok, amik örökkévalók. De az örökkévaló kincsek csak Istenbe rejlenek. És általa lesznek a mieink. Ha mi hiszünk a mi atyánkban, és átéljük, hogy ő befogad minket, és nekünk adja magát, akkor lehet, hogy nem lesznek nagy kincseink. Földi kincsek, talmi kincsek. De mégis mi leszünk a leggazdagabbak. Ezért mondja a 267. dicséretünk, hogy a gazdag bízik az ő kincsében, de én bízom csak Istenben, noha szegény vagyok, mert aki ő benne bízik, meg nem csalatkozik. Nem kérek, Uram, én gazdagságot, ami szükségem, te jól tudod, mert mindeneket látsz, de főképpen arra kérlek, hogy te veled legyek, Uram. Hogy te veled legyek, Uram. Ez a legnagyobb kincs. Ma is ez a legnagyobb kincs. És végül talán még egy gondolat, azért is befogad minket Isten, hogy lassanként, testvérek, átformáljon bennünket. Ő magához akar minket hasonlóvá tenni. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézust akarja kiábrázolni bennünk. Isten a maga képére akar formálni. Önmagát akarja bennünk viszontlátni, vagy a fiát akarja viszontlátni bennünk. Azt akarja, hogy így legyünk az ő magasztalására, és így éljünk ebben a világban. És az biztos, hogy akik befogadták Istent, és akiket ő befogadott, azok az emberek előbb-utóbb elkezdenek rá hasonlítani. Előbb-utóbb, ebben-abban. Valami csak kiütközik bennük az Istenből, mert különben valami baj van. Elkezdenek talán Isten szerint gondolkozni önmagukról, az életről, a bűnről, a jóról, az igazságról, a szeretetről és sok egyébről. És a szavaik, tetteik mögötti motiváció egyre inkább nem az önzés lesz, hanem a szeretet. Elkezdenek Isten szerint beszélni a házastársukkal, vagy az állataikkal. Mert még a barom is megérzi, hogyha a gazdája hívő ember, mert ahhoz is úgy fog szólani. Az ember befogad másokat, mert engem is befogadott az Atya, én is befogadok másokat szeretetből. Összességében, testvérek, az Úr megváltoztatja azoknak a szívét, akiket ő magához fogad, akiket befogad. Az ilyen emberek élete bemutatója lesz a legyőzhetetlen irgalomnak, a feledhetetlen és feltétlen szeretetnek, amivel Isten van hozzá. Íme, testvérek, az Isten drága igéjének mai üzenete, láthatjátok is kiírva, a befogadó Isten, láttuk, hogy kiket fogad be, Láttátok, hogy miért fogadja be azokat a szegény bűnösöket, mert szereti őket a Krisztusért, és látjuk, hogy mi a célja az ő befogadásával, hogy igazán boldoggá tegye őket, teljes életet adjon nekik, a maga képét formálja ki bennük. Köszönjük a befogadást itt is, ezen a helyen, és kívánom nektek, mindnyájunknak, hogy legyünk mindnyájan az Atya befogadottjai. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük te néked a te drága igédet, köszönjük te néked, hogy a Krisztusért ingyen szeretsz bennünket, és amikor hozzád jövünk a magunk nyomorúságaival, gőgösségünkkel, hitetlenségünkkel és egyéb bűneinkkel, amiket életünk folyamán gondolatban, vagy szóban, vagy cselekedetben is elkövettünk, vagy hozzád jövünk a mulasztási vétkeinkkel, amik számát igazán föl se tudjuk mérni, köszönjük, hogy akkor te irgalmasan magadhoz ölelsz, mint ahogy az az apa a hazatérő tékozló fiát. Segíts bennünket, hogy így forduljunk hozzád, hogy átéljük a te drága szeretetedet. Köszönjük néked, hogy te ma is ugyanaz a mennyei atya vagy, aki ugyanazzal a szeretettel vagy minden hozzátérő bűnöshöz. Köszönjük néked, ha már átélhettük, hogy befogadtál minket. És áldunk azért, hogy te olyan kincsekkel halmoztál el minket, amiket nem is gondoltunk volna. Köszönjük néked, hogy úgy meggazdagítottad a mi szívünket, életünket, otthonunkat, családunkat, ahogy mi ezt el se tudtuk képzelni. Most látjuk csak, hogy milyen üres és milyen szegényes és milyen koldus volt a mi életünk addig, mielőtt te jelen voltál és jelen lettél volna benne. Köszönjük te néked, hogy mindent megváltoztattál. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy hazugság, hogy te megszegényíted az embereket, hogy kevesebbé teszed őket. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, mint aki meggazdagítottál, és meggazdagítasz minket napról napra. Köszönjük, hogy beteljesedhetünk a te házadnak javaival. És áldunk azért a boldogságért, amit így kaphattunk meg tőled, itt a földön is, és tudjuk, hogy majd örökké is. Köszönjük mai ígédnek üzenetét, tanítását, és kérünk, hogy te áld meg bennünket a következőkben is. Imádkozunk hozzád, hogy tartsd kezedben az itteni Isten tiszteleteinket, és kérünk, hogy adj áldást erre az intézményre, amelyik befogadó szeretettel befogadott minket, de hiszünk, hogy velünk együtt téged és az atyát is. Köszönjük néked, hogy áldásodat kérhetjük mindenkire, aki itt dolgozik, mindarra a munkára, amire itt a te áldásod hiányzik. Kérhetjük mindazokra a vállalkozásokra, a célokra, amiket kitűztek maguk elé. Kérünk, hogy áld meg őket mi érettünk is, de legfőképpen önmagadért. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik az elmúlt héten sír mellett kellett, hogy megálljanak, búcsúzva kedves szerettüktől, testvérüktől, családtaguktól. Kérünk téged, hogy a te vigasztaló szereteteddel erősítsd és bátorítsd őket, töröld le a síróknak a könnyeit, vigasztald meg az elszomorodottakat. Köszönjük néked, hogy te vagy ez, aki csodálatosan tudsz vigasztalni, nem úgy, mint az emberek, hanem úgy, ahogy egyedül te tudsz vigasztalni. Köszönjük néked, rád bízhatjuk a kicsinyeinket, áld meg őket ott a régi helyünkön, áld meg az Isten tiszteletet az ő számukra is, légy azokkal, akik velük fáradnak, és munkálkodj a gyermekeink szívébe, hogy hozzád térjenek, időben minél előbb. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk még nemzetünkért, hazánkért. Látod, hogy milyen nagy mélységben van ez a nép, mert istentelenül él, és a te átkod van rajta, és nem tud magához térni sem, és olyan sok nyomorúságba kell belemennie. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, és hirdettesd az ígédet, és mutasd meg magad ennek a népnek, mint aki várod minden egyes fiát, tagját. Add, hogy minél többen tudjanak hozzád fordulni a mi népünkből, hogy a népünk fölemelkedhessen, hogy megállhassd ezt a népet, hogy felemeld, hogy megdicsőítessél általa. Kérünk téged, hogy ezen a nemzeti ünnepen hadd szólaljon meg minél több helyen a te ígéd, a te hívó szavad népünk fiaihoz. Köszönjük néked, hogy történelmünk során mindeddig megtartottál minket. Köszönjük, hogy oly sok vihar, veszély között is hordoztad ezt a népet, és még mindig itt lehetünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne tűnjünk a történelemnek a süllyesztőjébe, saját istentelenségünk és vétkeink miatt. Vonj magadhoz, Urunk, minket, hogy éljünk, és boldog nemzet lehessünk. Hiszük, hogy ez a te terved. Kérünk, hogy valósítsd meg mindenható erőddel és hatalmaddal. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy amint imádságban is megemlékeztünk róla, halottaink voltak az elmúlt héten. Először is Boros Magdolna, aki 80 esztendős korában távozott közülünk. 10-én, 11 órakor Újszegeden volt a temetése. Búcsúzik tőle kis testvére és az ő családja, unokahúgai, unokatestvérei, füzesgyarmati kollégái. A másik halottunk, Fejér Rózsa, aki 89 esztendős korában szólította el közülünk teremtője. Az ő temetése 12-én 11 órakor volt a Bajai úti református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk testvérének és családjának, és az egész itt maradott rokonságnak, szeretteinek. Hirdetem a testvéreknek továbbá a jövő heti alkalmainkat, melyeket szokott időben megtartunk. Ma délután Ács Péter testvérünkéknél lesz a házaspári kör, 3:30. Jól mondom, Erika? 4 óra. 4 órakor. Köszönöm szépen. Tehát ma délután 4 órakor lesz a házaspári kör. Az ifjúsági órát azt hétfőn nem tartjuk meg, tekintettel arra, hogy most nemzeti ünnep van, és ezért most ez elmarad. De kedden a biblia óránkat már megtartjuk, és a pénteki ima óránkat is. Jövő héten is itt leszünk, és most egy darabig biztos, hogy itt leszünk az Isten tiszteleten. Ide várjuk szeretettel a testvéreket. Hirdetem még, hogy Ordasi Péter testvérünk szervez egy jótékonysági koncertet. Én hadd kérjelek meg, hogy erről egy pár mondatot mondjál most nekünk.
Régi tervünket valósítjuk meg március 25-én, csütörtökön este 7 órakor, amikor a Szegedi Bartók Béla Női Kar Újszegedi Református templom javára hangversenyt rendez. Szeretettel hívok és várok mindenkit. Itt a néhány meghívó meg már van itt. Az a kérésem, hogy aki netán olyan helyre is eljut, hogy ki tudna tenni egy kis A4-es hirdetményt, azt tegye meg. Hívogassunk minél többeket, hogy minél többen tehessék meg az ajánlásukat a templom javára. A hangversenyen közreműködik Adobásné Bálint Zsuzsanna énekművész is. És a hangverseny a Honvéd téri református templomban lesz tehát. Majd előre megyek ki, és akkor itt a kis pulton most egyelőre csak 30 ilyen példány van, de majd sokszorosításra is maradik. Szeretettel várunk mindenkit. Tehát csütörtökön egy hétre 25-én este 7 órakor a Honvéd téri református templomban.
Köszönjük szépen! Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket lapozzuk fel, a 220. dicséretünket, Balasi Bálinnak ezt az énekét.
Bocsásd meg, Úr is!
Befejezésű testvéreim, a magyar himnuszt énekeljük el, emlékezve a 1848-as szabadságharcra, azokra, akik ott vértanúk lettek, életüket adták hazánk szabadságáért, hazaszeretetükről tanúságot téve a legvégsőkig, és tanuljunk példájukból mi is hazaszeretetet, és azt, hogy a hazánkért a legvégsőkig készek legyünk elmenni. Rájuk emlékezve énekeljük most a nemzeti imádságunkat. Áldás békességet kívánunk.